Kedves testvérek, Nagybőjt utóbbi vasárnapjain nagyon szép evangéliumi részletek voltak Szent János evangéliumából. Mindhárom evangéliumi rész olyan, ami a többi evangéliumokban nem volt benne, és egyik szebb, mint a másik. Olyan gyönyörű történetek, amelyben Jézus feltárja önmagát, hogy ki is ő tulajdonképpen, hogyan viszonyul az emberekhez, miért is jött el a világra, mi a küldetése. Tehát csodálatos, nagyon mély kinyilatkoztatások Jézus személyével, küldetésével kapcsolatban. Minden egyes mondatból lehetne egy külön prédikációt tartani. Ez a három evangélium, ami a legutóbbi három vasárnapon elhangzott, a szamariai asszony Jákob kútjánál, a vakon született ember meggyógyítása és Lázár feltámasztása. Ezek mindenki hallgatta, hogyha volt vasárnap szentmisén, vagy hallgatta a rádióban az evangéliumokat. Ezek tényleg gyönyörű evangéliumi részek, minden mondata egy-egy kincs. Én most egy ilyen érdekes szempontból közelíteném meg ezeket az evangéliumi részleteket. Nagyon furcsa, idézőjelbe téve Jézus ízlése. Ezekben a történetekben Jézus kinyilatkoztatja önmagát. Tehát világosan, tisztán az első kettőben, egészen konkrétan ennek a két embernek, a szamariai asszonynak és a vakon született embernek konkrétan megmondja, hogy ő a megváltó, akit vár a zsidó nép. Tehát tisztán, világosan a többieknek, még az apostoloknak is úgy finoman, burkoltan fogalmaz, ők már úgy sejtik, hogy nem csak egy proféta, hanem annál egy kicsivel több, és egyesek már sejtik is, meg Péternek ugye Isten megvilágosítja az elméjét, nem a test és a vér nyilatkoztatja neki ki, tehát nem saját magától jött rá, hanem a Szentlélek megvilágosítja, hogy kicsoda is Jézus, de ebben a három részletben, főleg az első kettőben Jézus egészen konkrétan megmondja ennek a két személynek, hogy ő kicsoda. Nagyon furcsán választja ki, hogy pont ezeknek az embereknek mondja el. Én valószínű, hogy nem ezeket az embereket választottam volna ki, hanem valaki, nem tudom, tehát papokat, farizeusokat, teológusokat, főpapot, királyt, mit tudom én, helytartót, valami fontos embereket, akik tudnak tenni is valamit annak érdekében, hogy őt tényleg elfogadják, meg nem tudom. Szóval ez a két első történetben, ez a szamariai asszony és a vakon született ember, két a társadalom peremére szorult ember, emberi szempontból jelentéktelen emberek. Mai kifejezéssel élve két lejt nem adná rájuk. Olyan emberek, akiket a többiek, a környezetük kiközösített, lenézett, megvetett, nem értékelt sokra. Vegyük például a szamariai asszonyt Jákob kútjánál. De ő maga is meglepődik, hogy Jézus zsidó ember és férfi létére egyáltalán szóba áll vele, és megszólítja. Mert a zsidók nem álltak szóba a szamariaiakkal, mert olyan furcsa népség voltak, a fogságba elhurcolt zsidók helyett betelepített idegenek, pogányok, összekeveredtek, ott maradt zsidókkal, és ezek az emberek olyan, se nem zsidók, se nem pogányok, át is vették a zsidó vallást, de össze is keverték mindenfélével, bálványimádással, meg mindennel, tehát ezeket még jobban megvetették és lenézték, mint a pogányokat. Ki is kerülték azt a területet, ahol ők laktak. És Jézus tehát megszólítja ezt a szamariai asszonyt, aki elsősorban meglepődik, hogy a zsidók nem állnak szóba a szamaritánusokkal. Másik dolog, hogy a férfi, talán egy ilyen vallásos szokás is volt, hogy nem beszélt egy nővel. És aztán megtudjuk, hogy nem csak szamaritánus ez a nő, nem csak nő, tehát nem csak ez a két bűne van idézőjelbe téve, hanem ráadásul még a saját városában is egy utolsó megvetett, lenézett valaki. Egy olyan valaki, akinek az élete tönkrement, ötször volt férjnél, az ötödik férjétől is elvált, hatodjára már valószínűleg annyira belefáradt, hogy már nem is vette a fáradtságot, hogy egyáltalán törvényesítsék ezt a kapcsolatot. Tehát élettársi viszonyban élt a hatodik párjával éppen, és emiatt még azok is, akik a zsidók által le voltak nézve, a szamaritánusok, ezek is egy erkölcstelen, egy lenézett valakinek tekintették ezt az asszonyt. Valahányszor találkoztak vele, gondolom, akik jó embernek, vallásosnak, erkölcsösnek tartották magukat, mindig volt egy-két gúnyos megjegyzésük, egy-két ítélkező szavuk, és pontosan emiatt ez az asszony a legmelegebb déli időpontban, a legnagyobb kánikulában, és ott tud meleg lenni, ott 40 fok, és még annál is melegebb tud lenni, akkor ment a kútra, amikor biztos, hogy nem járt arra senki. Az asszonyok reggel mentek, amikor még egy kicsit friss volt az idő, elviselhető a hőmérséklet, nem ment az asszonyokkal, mert elege volt már a gúnyos megjegyzésekből, az ítélkező szavakból, nézésekből, a kiközösítésből, nem hiányzott már neki, kapott ő már eleget ebből, és inkább egyedül ment a legnagyobb melegben. Ő saját magát se becsülte sokra, valószínűleg. És meglepődött, amikor Jézus szóba áll vele, beszélget vele, és a végén kiderül, hogy jóformán Jézus igazából arra a helyre miatta megy. Miatta van ott azért, hogy őt megmentse. És ennek érdekében feltárja ezt a hatalmas igazságot, hogy ő az megígért és a várt messiás. Ez a kétségbeesett asszony, akinek az élete romokban hever, el is mondja, miután látja, hogy Jézus proféta, ennyit már magától is kikövetkeztet, mivel megmondta neki, hogy 5 férje volt, és a 6., akivel most él, az már nem is a férje, hogy eljön majd a messiás. Valószínű már félig meddig sírva, elakadó hangon mondhatta ezt, hogy egyszer majd eljön a messiás, és nem tudom, de az én életem már annyira tönkre van menve, hogy valószínű azt már csak a messiás tudja helyrehozni. Nem tudom, hogy, de ez volt az utolsó reménység. Talán majd a messiás. Ő majd valamit tud kezdeni az én teljesen tönkrement életemmel. És ekkor Jézus elmondja neki, hogy én vagyok az, aki most veled beszélek. Aztán ott van a másik eset, a vakon született ember. A vakokkal kapcsolatban vakok, sánták és ilyen súlyosabb fogyatékossággal, betegséggel rendelkező emberek, akkor az ószövetségi törvény szerint és az akkori felfogás szerint nagyon-nagyon bűnös emberek lehettek, hogyha Isten ilyen súlyos csapással illette őket, megverte őket, tehát biztos, hogy nagyon súlyos bűnök lehettek ott a háttérben. Még a tanítványok is megfogalmazzák ezt a korabeli nézetet, hogy kivétkezett ő vagy a szülei, hogy vakon született. Hát nagyon buta kérdés, hát hogy vétkezhetett volna ő, ha vakon született, még meg se született, hogy vétkezzen. Hát biztos, hogy nem ő vétkezett, hogy visszamenőleg vak legyen. Tehát a kérdés is egy nagy butaság volt. És Jézus is elmondja, hogy nem, szó sincs erről. Tehát áthúzza, keresztbe húzza ezt a nézetet, ami abban a korban megvolt. Mindenütt a hibást keresték, a bűnöst, ki volt a hibás, ki a felelős, ahol valami Isten csapásnak vélt dolgot láttak, ott mindig meg kellett találni, hogy ki a bűnös, hogy arra követ dobjunk. Vagy konkrétan, vagy kimondjuk rá az ítéletet, lenézzük, megítéljük, megvessük, és megállapítsuk végül is, hogy hát hála Istennek azért mi ennél különbek vagyunk, mi jó emberek vagyunk hozzá képest. Annyira Istentől megvertnek, bűnösnek tekintették ezeket az embereket, akik mondom ilyen súlyos fogyatékossággal rendelkeztek, hogy ezeknek tilos volt bemenni a templomba. Nem volt szabad bemenni a templomba. Tehát ez az ember soha nem járt még bent. Nem az udvaron, a pogányok udvarán, vagy ahol az egyszerű emberek bemehettek, tehát arról szó sincs, hogy a szentek szentjébe, vagy a szentélybe, ahova a papok jártak. Egyáltalán még a legkülső udvarra se volt szabad neki bemenni. Tehát nem járt ott soha. A szamariai asszony se. Még egyetlen egy szamariai se. Nem engedték be őket a zsidók. Tisztátalanoknak, bűnösöknek tartották őket. És Jézus ennek a vakon született embernek is miután meggyógyítja, kinyilatkoztatja magát, hogy kicsoda ő. Döbbenetes, hogy nem talált Jézus ennél mélyebben, ennél jobban a társadalom peremére szorult embert, aki ennyire megvetett volt, kiközösített, lenézett, elítélt emberek voltak. Pont ezeknek nyilatkoztatja ki magát. Vajon miért? Nem talált volna egy normális embert, egy vallásos zsidó embert, aki istenfélő volt, és legalább őszintén törekedett arra, hogy Isten törvénye szerint éljen? Hát erre a válasz az, hogy ez a vallásos jó emberek tragédiája. Így fogalmaznék. A vallásos jó embernek az a tragédiája, hogy ő azt gondolja magáról, hogy ő jó ember, ő jár templomba, ő imádkozik, nem ölt meg senkit. Ezt nagyon sokan kiszokták hangsúlyozni, nem tudom, miért ilyen fontos ez. És különben is ők megérdemlik, hogy a mennyországba jussanak. Tehát az üdvösséget ők megérdemlik, mert jó emberek és vallásos emberek. Mindig is vallásos voltam. Évtizedek óta járok a templomba. És tagja vagyok még ennek a társulatnak, annak a kisközösségnek, annak a csoportnak, stb. Apukám egyháztanácsos volt, nagybátyám pap, nagynéném apáca, stb. Mintha ez legalábbis az üdvösség szempontjából ilyen fontos tényezők lennének. Mintha ezekkel Szent Pétert le lehetne kenyerezni majd, aki ott áll a mennyország kapujába, és ezektől majd meghatódna, és hasra is esne, hogy igen, jó, hát akkor a piros szőnyeg már is gurul eléd, és a harsonák már fel is hangzanak, és tárt kapukkal várunk téged. Testvérek, be kell lássuk, hogy a dolgok nem így működnek. Ha azok az emberek, akik jó emberek, üdvözülnének saját érdemeikből, akkor nem lett volna szükség arra, hogy Jézus emberré legyen, eljöjjön, és magára vállalja a mi bűneinket, értünk, szenvedjen, meghaljon, és minket megváltson. Nem lett volna rá szükség. Ha simán csak jó embernek kell lenni, vallásosnak kell lenni, becsületesnek, erkölcsös embernek kell lenni, és akkor megérdemeljük, hogy bejussunk a mennyországba, akkor eszébe se jutott volna Istennek, hogy az egyetlen fiát feláldozza. Akkor erre nem lett volna szükség. De eljött Jézus. Isten feláldozta az egyszülött fiát. Ez azt jelenti, hogy erre nagyon nagy szükség volt. Mert hogy Szent Pál fogalmaz, mindnyájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét. Mi mindig hasonlítgatjuk magunkat valaki máshoz. És úgy örülünk, ugye én ilyen alacsonyabb termetű emberke vagyok, gyerekkoromban legtöbbször a tornasor végén álltam, és akkor voltam boldog, amikor volt legalább egy valaki, aki nálamnál is alacsonyabb volt. Én úgy örültem, minden kicsi ember akkor örül, hogy nálánál is kisebbet lát. Na hát a vallásos ember akkor örül, ha még egy nálánál bűnösebbet lát. Ez nem jár annyit templomba, mint én. Ez kevesebbet imádkozik. Ez még ezt a bűnt is elköveti, és még ezt is kimagyarázza nála, még ez is belefér. Ennél még én is szentebb vagyok. Hasonlítgatjuk magunkat másokhoz. Hát van egy rossz hír. Ott, amikor meg kell álljunk az Isten trónja előtt, nem lesz ott az a valaki. Hogy azt mondhassuk, hogy vannak rosszabbak is nálamnál, ő például rosszabb, mint én. Hozzá képest még én is jó vagyok. Nem lesz a másik ember ott. Egyedül fogunk az Isten trónja előtt állni. Az egyetlen ember, akivel összehasonlíthatjuk magunkat, az Jézus lesz, és vele rosszul fogunk kijönni, ha összehasonlítjuk magunkat vele, ez egyértelmű. Tehát az összehasonlításnak nincsen semmi értelme. Az a helyzet, hogy amióta az első emberpár vétkezett, attól kezdve mindenki, aki született, és mindnyájan Ádám és Éva leszármazottai vagyunk, minden ember úgy születik a világra, hogy el van szakadva Istentől. A bűnbeesés óta ezt így megörököltük. Nem tehetünk róla, de ez a valóság. Tehát ha egyetlen egy bűnünk se lenne, személyesen elkövetett bűnünk, akkor sem üdvözülhetnénk. Akkor is szükségünk lenne megváltásra. De ezt nem hiszem, hogy sokan elmondhatjuk, hogy egyetlen egy személyes bűnünk sincs. Legyünk őszinték magunkhoz. Lehet, hogy ilyen hatalmas, nagy, zsíros, szaftos bűneink nincsenek, mint egyesek, akiket esetleg mi elítélünk vagy lenézünk, de azért van. Legyünk őszinték magunkhoz. Vannak bűneink. Kicsik, nagyok, vannak. És ha csak egyetlen egy is van, és nem beszélve az áteredő bűntől, az azt jelenti, hogy mi megváltásra szoruló bűnösök vagyunk. Ez az egyház tanítás, ez nem a saját bölcsességem. Isten kegyelme, a megváltás kegyelme az üdvösséghez szükséges. Tehát a megváltás kegyelme nélkül senki nem üdvözül. Nincs olyan jó ember, erkölcsös ember, vallásos ember, aki megérdemli a mennyországot. Ilyen nincs. Mindnyájan megváltásra szorulunk. És még egyszer visszatérek, ez a jó ember, a vallásos ember tragédiája, hogy amikor összehasonlítja magát másokkal, és az összehasonlításban jól jön ki, mások sokkal bűnösebbnek tűnnek, mint ő, akkor azt gondolja, hogy ő megérdemli a mennyországot. De sajnos nem. Üdvözölni egyedül csak Jézus Krisztus érdemei által lehet. És visszatérek a kérdésre, miért nyilatkoztatta ki magát Jézus két ilyen kitaszított, elítélt, kiközösített embernek? Mert ezek készen álltak arra, hogy befogadják a megváltás kegyelmét. Mert belátták, hogy ők megváltásra szorulnak. A farizeusok, a jó zsidók, a vallásos emberek, a jó emberek, azok nem látták be. Nem álltak készen arra, hogy azt mondják, hogy nekem megváltásra van szükségem, mert ha nem, elvesztem. Nem üdvözülhetek csak akkor, ha valaki fizet értem és helyettem. Ezeknek az embereknek már tökéletesen romba dőlt az életük, annyira romba dőlt, hogy ennél rosszabb már nem lehetett, és ezért felkiáltott a lelkük. A lelkük mélyéből az utolsó remény száluk, amiben belekapaszkodtak, az utolsó szalmaszál, hogy majd eljön a messiás. Ő az utolsó reményem. És amikor megtudták, hogy ki az, egyből megragadták a lehetőséget, és tiszta szívvel és teljes hittel befogadták a megváltás kegyelmét. Szomorú, hogy a kor farizeusai, akik a vallásos életnek a példái voltak, a legtanultabbak és legvallásosabb emberek, és a többiek, a főpapok, és az erkölcsös jó emberek nem álltak készen arra, hogy befogadják a megváltás kegyelmét. Nagyon szomorú, testvérek. De most lapozzunk egy kicsit ide-vissza mi hozzánk. Akkor mit csináljon egy mai ember? Most nehogy valaki félreértsen, nem azt akarom mondani, hogy most váljál el ötször, és éljél élettársi viszonyban. Nem azt mondom, hogy zűjjél le, ha már rendes, vallásos, jó erkölcsű ember voltál eddig. Nem azt mondom, hogy most kezdjél el nagy bűnöket elkövetni, hogy aztán érezzed annak a súlyát, hogy tényleg megváltásra szorulsz. Nem. Aki eddig sikerült ezeket a bűnöket elkerülni, az kerülje továbbra is. Tehát ne érezze senki buzdításnak, hogy most nagy bűnöket kell elkövetni. De attól, hogy én nem vagyok nagy bűnös, az is az Isten kegyelmének köszönhető. Ha az Isten nem tartana engem az ő erejével, a kegyelmével, akkor ki tudja, hogy hány bűnt elkövettem volna, talán súlyosakat is. Az is az Isten kegyelmének tulajdonítható. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy legyünk kellőképpen alázatosak. És valljuk meg őszintén legalább magunknak és Istennek, hogy mi is. A nagy bűnösök is, a nagy gazemberek is, meg mindenki, akit mi lenézünk, és akinek különnek tartunk magunkat, ők is, de sajnos mi is. Megváltásra szoruló bűnösök vagyunk. Nekünk is kell a megváltó. Mert hogyha nem kell, akkor Jézus tálcán kínálja a megváltás kegyelmét nekünk, és mi nem fogjuk elfogadni. Mert mi azt gondoljuk, hogy mi elég jó emberek vagyunk ahhoz, hogy a saját érdemünkből bejussunk a mennyországba, és nem szeretném, hogy pont ezek a jó emberek ilyen kellemetlen meglepetésben legyen részünk majd ott az utolsó napon, amikor megállunk az Úr ítélő széke előtt. Isten őrizzen meg minnyájunkat attól. Ott csak egy lehetőségünk van. Aki valóban őszintén hit Jézusban, és elfogadta tőle a felkínált megváltást. Tehát testvérek, röviden összefoglalva, nem a jó emberek üdvözölnek, nem a vallásos emberek üdvözölnek, nem az erkölcsös emberek üdvözölnek, nem is a bűntelenek, mert olyan nincs is, hanem az üdvözül, aki elfogadta a megváltás ingyenes ajándékát az Istentől. Azt nem mondom, hogy nem kell őszintén törekedni arra, hogy kerüljük a bűnt. Nem azt mondom, hogy nem kell járni templomban, nem azt mondom, hogy nem kell imádkozni, nem kell tenni a jót. Először el kell fogadni a megváltás kegyelmét, engedni, hogy Jézus az ő szent vérével eltörölje elsősorban az áteredő bűnt és annak következményeit, és megmentsen engem saját magamtól, a saját önzőségemtől, a saját bűnrehajló természetemtől, a saját gőgömtől, ítélkezésre való hajlamomtól, hogy ne gondoljam magamat senkinél se különbnek, meg szentebbnek, mert nem vagyok, vagy ha mégis, azt is csak neki köszönhetem. Tehát ez az alázat és ez az a felismerés, ez nagyon fontos, és ne várjuk meg, hogy Isten levegye rólunk az ő oltalmazó kezét, és megengedje, hogy súlyos bűnt kövessünk el, ne adja meg ezt. Ne várjuk meg, hogy Isten ide kelljen jusson. Ne várjuk meg, hogy súlyos betegség érjen minket, vagy ne várjuk meg, hogy meghaljunk. Ugye most Lázár feltámasztásának a jeleneténél, hát Lázár élete már nem romokban állt, hanem már meg volt halva. De ő hit Jézusban. A testvérei meg is vallották ezt a hitet, és elérték a hitük elérte, hogy Isten meg tudta cselekedni a csodát. Isten, testvérem, a te életedben is meg tudja cselekedni a csodát, annyira szeretett téged, hogy ott hagyta a mennyországod, érted, emberré lett, kiüresítette önmagát, és külsejében olyan lett, mint egy ember, csak éppen a bűnben nem hasonlított mi hozzánk. Annyira szeretett, hogy elvállalta a te bűneid büntetését, fizetett érted és helyetted, kifizette a belépő díjat a mennyországba, amit egyetlen egyikünk sem képes kifizetni, és várja, hogy te elfogad ezt a megváltást, ezt az ajándékot Istentől, és ennek a megváltásnak az erejével élj egy új életet, egy megújult életet. Fogadd el azt, hogy ő újjá tud teremteni téged, és éljél tényleg úgy, hogy már nem te élsz, hanem Krisztus éljen benned. A Szentlélek teremje meg benned a gyümölcsöket, a jóságot, a szeretetet, a megbocsátást, az önzetlenséget, és sorolhatnánk az örömet, a jóságot. És tudd, hogy bármit jót teszel, és bármely napot úgy zárod le, hogy azon a napon sikerült legalább valamelyest, úgy nagyjából Krisztus követője legyél, akkor adjál hálát a Jóistennek, hogy megőrzött az ő kegyelmével, és ő tette mindezt lehetővé. Ne tulajdonítsd magadnak az érdemeket, mert Krisztus érdeme által üdvözülünk, és Krisztus érdeme által tudunk igazán neki tetsző életet élni. Úgyhogy testvérek, ne legyünk mi azok a jó emberek, azok a vallásos emberek, akik kizárjuk magunkat a megváltás kegyelméből, mert jóknak gondoljuk magunkat. Legyünk annyira őszinte hittel, olyan reménységgel, mint a szamariai asszony Jákob kutyánál, mint a vakon született ember, vagy Lázár, vagy az ő testvérei, akik erős hittel esedeztek Jézushoz, és elérték, mindnyáján elérték az üdvösséget, az ima meghallgatást. Ilyen reménységgel és hittel kapaszkodjunk Jézusba, fogadjuk el a megváltást, és így nem saját érdemből, hanem az ő érdemeiből és az ő dicsőségére bízunk benne, hogy üdvözölni fogunk. Mennyei Atyám, én hálát adok neked ezekért a gyönyörű evangéliumi részekért, amikben részesítettél minket az utóbbi vasárnapokban, ebben a nagy böjtben, amelyekben a te fiad kinyilatkoztatta önmagát. Köszönjük, Uram, hogy a kicsinyeket, a megtörteket, a bűnösöket, a betegeket, a kitaszítottakat választottad ki, hogy feltárd magad, mert ők kétségbe esetten nyitottak voltak arra, hogy ezt elfogadják. Uram, megvallom őszintén, hogy én is megváltásra szoruló bűnös vagyok. Nekem is szükségem van a megváltásra, és örülök, teljes szívemből hálát adok, hogy van megváltó, hogy van megváltás, hogy valaki annyira szeretett engem, hogy helyettem és értem fizetett a kereszten kiontott vére által ezt a megváltást. Őszinte szívvel és teljes hittel be akarom fogadni, és akarom, hogy ez a kegyelem bennem ne legyen hatástalan, hanem fejtse ki a hatását. Formálj át engem, Uram, a te kegyelmed által egy új teremtményé, hogy Krisztusnak, a te fiadnak jó követője legyek, és neked tetsző életet tudjak élni, és így majd eljussak az örök boldogságra is, Krisztus a mi Úrunk által. Amen.